Ha halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vetsződ és botod megvigasztal engem. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén fennállva énekeljük a 77. Zsoltár első versét. Elfoglalva dicsérjük a mi Istenünket, folytassuk fohászkodásunkat a 265. dicséretünknek mind a 7 versét énekeljük. ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek szent igéjét, amit az megírva található János evangéliuma 6. részében, az 5. verstől a 21. versig terjedő ige szakaszban.
Amikor Jézus körültekintett, és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, a Simon Péter testvére így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi ez ennyinek? Jézus ezt mondta: ültessétek le az embereket. Nagy hű volt azon a helyen, letelepedtek tehát a férfiak, szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek, ugyanúgy osztotta halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz: szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Az emberek látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták: ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyát tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Este felé lementek tanítványai a tengerhez, hajóra szálltak, és átmentek a tenger túlsó partjára, Kapernaumba. Sötét volt már, és még mindig nem ment oda hozzájuk Jézus, a tenger pedig háborgott, mert nagy szél fújt. Közben eljutottak, mintegy 25 vagy 30 futamnyira, amikor meglátták, hogy Jézus a tengeren jár, és közeledik a hajóhoz. Megrémültek, de Jézus megszólalt: én vagyok, ne féljetek. Ekkor fel akarták venni a hajóra, de a hajó egyszeriben odaért a partra, ahová tartottak.
Isten áldása legyen az ő igének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, mindenható Úristen, hálát adunk neked azért, hogy ezen a délelőttön itt lehetünk a te templomodban. Köszönjük azt a lehetőséget, hogy megállhatunk előtted, hogy csendben lehetünk, hogy elmondhatjuk az imádságainkat is, énekelhetünk is, és köszönjük neked azt, hogy várhatjuk, hogy megszólalj, hogy beszélj velünk. Olyan csoda az, ahogyan te kijelented magad nekünk, hiszen annyira különböző helyzetekből jöttünk ide, annyiféle problémákkal, terhekkel, örömökkel, az életünkben annyi minden foglalkoztat minket, és most itt együtt vagyunk a gyülekezet közösségében, és mindannyian egyet várunk, hogy te szólalj meg, hogy te vigasztalj meg, hogy te mutasd meg az utat, amelyen járjunk, hogy a te szavad, ami számunkra hadd legyen éltető erő, amely kiemel minket a mi kudarcainkból, kiemel minket a bűnünk, bűneink miatti terhekből, a nyomott állapotunkból, kiemel minket a kilátástalan, reménytelen helyzetekből. Mindenható Istenünk, egyek vagyunk abban, hogy várjuk a te szavadat, a te kijelentésedet felénk, és egyek vagyunk abban is, hogy mindannyian megvalljuk, hogy szükségünk van rád. Szükségünk van arra, hogy megéljük, megtapasztaljuk minden napon azt, hogy te olyan élő Isten vagy, aki jelen vagy a mi életünkben. akkor is, hogyha fájdalmas napokat, hónapokat élünk, akkor is, hogyha most nagyon sok testvérünk, aki itt van, fájdalommal emlékezik az elmúlt évre, amikor elveszítettél szerettét. Mindenható Istenünk, köszönjük azt, hogy Te a fájdalmas napokban, és akkor, amikor könnyebb, amikor békésebb az életünk, ugyanúgy jelen vagy. Áldunk Téged ezért, és kérünk, hogy a mai Isten tisztelten is hadd történjen csoda. Ahogyan csoda történt a tanítványokkal ott a viharos tengeren, amikor Urunk oda mentél hozzájuk, és megszólítottad őket, hadd csendesedjenek le most a körülöttünk és bennünk dúló viharok, a Te szavad által, hadd tudjunk megnyugodni, hadd tudjunk vigasztalódni, hadd tudjunk újra benned bízni, reménykedni. Kérünk ezért a különleges csodáért, hogy a Te szent lelked által vidd véghez mindannyiunk életében. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és kérem a gyermekeket, hogy jöjjenek ide az úrasztalához. Áldás, békesség! A felolvasott bibliai történetben János evangéliumából hangzott az ige, ami a bibliaolvasó kalauzunk szerint a mai napi ige szakaszt is tartalmazza. Csodákat olvashatunk. És amikor hittanórákon vagytok, vagy gyermekisten tiszteleteken, akkor nagyon sok olyan történetet tanultok, ami csoda, ami meglepő, ami nem megszokott mindennapi dolog az életünkben. És olyan jó lenne sokszor, biztos ti is így gondoljátok valamilyen csodákat, hogyha mi is meg tudnánk élni. Szeretném most elmesélnem egy különleges élményemet, karácsonyi élményemet. Hát nem tudom, hogy csoda számba megy-e, biztos van-e magyarázat, de ezért erről a történetről is eszembe jutott ez az élmény. Karácsonykor elutaztunk, hát karácsony másodnapján abban a faluban, ahol a szüleim laknak, és ott egyik este, amikor ott voltunk, néztünk egy filmet, amit én már régebben meg akartam nézni, mert a hittanosok mondták, meséltek róla többször. Ez a film Noé bátyjának a történetét napjainkba ülteti át, és ilyen mai modern környezetben mutatja be, hogy hogyan szólít meg Isten valakit hasonló küldetéssel, mint Noét, hogy építsen egy bárkát. Moziban játszották ezt a filmet, tehát, hogy valaki látta is közületek. És ahogyan néztük ezt a filmet, azt tűnt fel, hogy a filmben a főhősnek, akinek bárkát kell építeni, hát a felesége nem igazán tudta elfogadni ezt a tényt, hogy a férje ilyen különleges dolgokat él át, hogy ahova megy, egy csomó állat követi, meg mindenféle rendkívüli dolgok történnek velük. És erre mondtam a férjemnek, hogyha vele történnek ilyen rendkívüli dolgok, akkor azért engem minél előbb értesítsen erről, hogy nehogy így járjak, mint ez a feleség. És közben ő pedig kiment a szobából, és jön vissza, és azt mondja, hogy kezdődik. Én meg így néztem, hogy vajon mi kezdődik, és mondta, hogy hát kezdődnek a rendkívüli dolgok, menjünk ki az udvarra. Kimentünk az udvarra, és az udvaron teljes hangerővel ige hirdetések szóltak. És mi meg így néztünk a garázsból, a bezárt autóból, és mi meg így néztünk, mert korábban a szüleim is, amikor kimentek az udvarra, így csodálkoztak, hogy hát honnan jön ez, pedig ez prédikációnak, ige hirdetésnek tűnik, honnan jön ez a hang. És aztán kiderült, hogy az autónkban a CD lejátszóban benne volt egy olyan CD, ami 20. századi lelki pásztoroknak, Ravasz László, Jó Sándor, és ilyen nagy lelki pásztoroknak az ige hirdetéseit tartalmazza, és előző nap azt hallgattuk útközben az autóban. Aznap nem is hallgattunk semmit az autóban, és így magától beindult, és teljes hangerővel szólt ott csetényben az ige hirdetés. És akkor így néztük, hogy hú, igen, történnek különleges dolgok. Azt nem tudom, hogy ki hallotta még rajtunk kívül, vagy a szomszédokon kívül esetleg ezeket az ige hirdetéseket, de hát én bízom benne, hogy hallották emberek, és valakinek erre volt szükségem, hogy akkor megszólaljon, mert már egy percek óta ment ez a ige hirdetés, akkor több ideje. Ezt azért mondtam, ezt a kis élményt, hogy ilyen rendkívüli dolgok történnek, mert egy olyan ige a Bibliában, hogyha a gyerekek, meg az Isten dicsérő emberek elhallgatnának, akkor a kövek fognak kiáltani. Hát Isten arra buzdít minket, hogy mi higgyünk a csodába, tegyünk ezekről bizonyságot, és soha ne hallgasson el a szánkról Isten dicséretem. Áldás békesség! Az ige hirdetésre készülve énekeljük az 512. dicséret 5. és 6. versét. Isten igéje, melynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, két helyen olvasható a Bibliában, a Zsoltárok könyve 94. részének a 19. versében, és János evangélium a 6. részében, a 20. versben. Így szól Isten szent igéje. Ha megterik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet. De Jézus megszólalt, én vagyok, ne féljetek. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Gyülekezetünkben hagyomány az, hogy minden év januárjában meghívjuk azokat a családokat Isten tiszteletre, akiknek az elmúlt évben nehéz terhet kellett hordozniuk, elveszítették hozzátartozójukat, és temetési szolgálatot végeztünk így a családjukban. A mai Isten tiszteletnek ez adja a különlegességét, és nagyon fontos, hogy tényleg itt a gyülekezet közösségébe hívjuk ezeket a testvéreinket, nem egy külön Isten tiszteletre, ahol csak a gyászolók vannak együtt, hanem ez nagyon fontos, hogy egy vasárnap délelőtti Isten tiszteletünkre, hogy mindannyian együtt aki gyászol, aki sír, aki emlékezik, és az, aki itt van a Isten tiszteleten, várva Isten szavára, mindannyian együtt tudjuk megélni azt, hogy nem vagyunk egyedül akkor sem, hogyha nagy fájdalmakat kell megélnünk, nem vagyunk egyedül akkor sem, hogyha viharok dúlnak az életünkben, hogyha vesztességeket kell feldolgoznunk és elszenvednünk, megélnünk a mindennapokban. Mai napi bibliaolvasó kalauzunk szerinti ige János evangéliumából különleges csodáról beszél. Ahogyan Jézus közeledik a viharos tengeren a tanítványaihoz, és azt mondja, én vagyok, ne féljetek. Talán elgondolkodható a mi számunkra, hogy akkor, amikor valaki emlékezik, akkor, amikor valaki a vesztességet éli meg, és szeretére gondolva, akkor tényleg csak a múltról, múlt időben tud beszélni, hogy akkor pont egy olyan ige szakasz az alap igénk, amely a jelenről szól, arról, hogy én vagyok. Hiszen számunkra a gyász idején különösen a múlt válik hangsúlyossá, vagy pedig a jövőnek a kérdései, a saját életünk végére is gondolunk ilyenkor, az élet mulandóságára, az örökkévalóságnak a kérdéseire. És ez az ige mégis a máról szól, a jelenben szólal meg, nem véletlenül, hiszen nagyon-nagyon fontos üzenete van ennek a mi számunkra. Erről szeretnék ma beszélni. Az evangéliumok, amikor leírják azt a történetet, hogy Jézus a tengeren jár, akkor ezeket az eseményeket mindig megelőzi az, ami előtte történt, az 5000 ember megvendégelésének a csodája. És milyen rendkívüli az, hogy Jézus nagy-nagy szeretettel megmutatja az ő hatalmát, ahogyan gondoskodik a sok-sok emberről, hogy kenyeret ad nekik, és utána egy újabb messiási jelben megmutatja a természet erői feletti hatalmát. Amikor megvendégelte Jézus az embereket, akkor is hallottuk az evangéliumból, hogy nagy-nagy szeretettel bíztatja a tanítványokat, hogy vegyenek részt ebben, hogy enni adjanak az éhezőknek, enni adjanak annak, akinek segítségre van szüksége, és magukat, a tanítványokat is részesévé teszi a csodának ezáltal, hogy őket kérdezi, hogy mit tegyenek, mit javasolnak, hogyan tudnának enni adni ezeknek az embereknek. Őket is részesévé teszi az emberek gondjának, és a csodának is azáltal, hogy oda vezetik a gyermeket, akinél van étel, azáltal, hogy ők ültetik le az embereket, ők viszik oda az ételt, ők szedik össze a maradékokat. És ez egy csodálatos evangélium ami számunkra, hogy a mindenható Isten ma is tesz csodákat, ma is gondoskodik emberekről, mindazokról, akik bajban vannak, akik nyomorúságban vannak, és ebben a szolgálatban mindannyiunkat aktívvá akar tenni, részessé akar tenni, hogy tényleg észrevegyük azokat, akiknek segítségre van szükségük, észrevegyük azokat, akik nehéz helyzetben vannak. János evangéliumában az elmúlt héten olvastuk, amiről így biblia órákon is beszélgettünk, hogy a Jézus odament a 38 éve beteg emberhez a Betesda tavánál, és a legnyomorúságosabb helyzetben levő embereket kereste fel, és közülük is ahhoz ment, aki a legnagyobb fájdalmat hordozta, aki úgy érezte, hogy nincs embere, nincs senki, aki segíthetne neki, nincs esély, lehetőség a gyógyulásra, a segítségre, emberi lehetőség. És Jézus hozzáment, és megajándékozta őt a jelenlétével, a gyógyulás csodájával. Mindenható Isten mindig közel jön azokhoz, akiknek segítségre van szükségük. Ahogyan Jézus odament a tanítványaihoz, akik a viharos tengeren hajóztak, mert látta, hogy szükségük van rá, és ahogyan ma itt van velünk ezen az Isten tisztelten is, és mindenkit egyen-egyenként ismer, akik most itt vagyunk, ismeri az életünknek a legapróbb részleteit is, ismeri a legnagyobb terheket, ismeri az örömeinket is, és ide jön hozzánk, megmutatja azt, hogy ő most is közel van, egészen közel jön hozzánk. Mondhatnánk, hogy hát miért nem ment rögtön a tanítványokkal? Miért kellett ennek a próbatételnek kitenni őket, hogy ott a viharos tengeren magukban küszködjenek? Miért nem volt szüntelenül mindig ott? És akkor, amikor a mi életünkben próbatételek és fájdalmak vannak, akkor mi is azt kérdezzük, hogy miért nincs itt mindig, miért nem érezzük teljesen sokkal jobban az ő közelségét, akkor, amikor bajban vagyunk, amikor tragédiák történnek, amikor nehéz terheket hordozunk. Jézus, miután megvendégelte a sok-sok embert, félre vonult imádkozni. Azért is vonult félre imádkozni, elcsendesedni, mert hogy az emberek átélve a csodát királlyá akarták őt koronázni. És ő tudta, hogy az ő országa az nem ebből a világból való, és hogy az ő királysága az nem úgy nyilvánul meg, hogy az embereknek minden óhaját, minden kívánságát teljesíti innentől kezdve, hanem ő elsősorban az atyára figyelt, az atya akaratára, hogy mikor mit tegyem, és most is félrevonult, elcsendesedett, imádkozott ott a hegyen, és azért bocsátotta előre a tanítványokat, hogy ő tudjon időt tölteni a mindenható Istennel. Olyan jó lenne, hogyha számunkra is példa lehetne a mi Urunk Jézus Krisztus, hogy tényleg mi is tudnánk időt szánni arra, hogy elcsendesedjünk, hogy a mindenható Istennek mondjuk el a mi kérdéseinket, mondjuk el azt, amit átéltünk, mondjuk el azt, amit nem értünk az életünkben, mondjuk el mindazt, ami történik velünk. Nem azért mondjuk el, mintha ő nem tudna rólunk, mintha ő nem látná, hogy mit élünk éppen át, hanem azért, mert ebben a közösségben, amikor kitárjuk Isten előtt a szívünket, amikor engedjük, hogy ő a Szent Lelke által munkálkodjon, ebben a közösségben gyógyulhatnak meg a sebeink, ebben az elcsendesedésben találunk választ a kérdéseinkre, ebben az elcsendesedésben tudunk elengedni dolgokat, ilyenkor tudjuk megélni azt, hogy ha még valamit most sem értünk, mégis el lehet fogadni az Isten akaratát, mert olyan Istenünk van, aki gondoskodik, olyan Istenünk van, aki akkor, amikor a legnagyobb szükségünk van rá, egészen közel jön hozzánk. Jézus ott volt, imádkozott az Atyaisten közösségében, és imádság közben bizonyára ő is kapta a vezetést Istentől, az útmutatást, mindezt elmondhatta, az egész király kérdés, a királlyá tétele szüntelen kísértés volt Jézus számára egészen a kereszt halálig, a legfőbb kísértése a gonosznak, hogy az emberek elvárása szerinti szabadító legyen, de ő tudott elcsendesedni, hogy Isten akaratát kutassa és arra várjon. Mindenható Isten buzdít minket arra, hogy mi is tudjunk elcsendesedni az Isten előtt. Azután észreveszi a tanítványokat, akik küszködnek a viharos tengeren, az imádság közben, az elcsendesedés közben is figyelme van azokra, akiket rábízott az Atya, és igazából látja a viharos tengert, látja azt, hogy milyen bajban vannak, látja nyomorúságukat, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy halász emberek voltak, akik ezen a tavon vagy tengeren sokszor átélték már a vihart, de most mégis ennek ellenére megrémülnek és küzdenek a hullámokkal, a habokkal, és Jézus pedig oda megy hozzájuk a vízen járva. És a megrendült, megrémült tanítványokat megszólítja. Tanítványok szívében már akkor is lehetett szorongás és félelem. De amikor meglátták Jézust, ahogyan a tengeren közeledik feléjük, azt írja egy másik evangélium, hogy kísértetnek vélték, és kiáltozni kezdtek. És még inkább megrémültek, amikor meglátták Jézusnak az isteni hatalmát, a természet feletti erejét. Bizonyára tel volt a tanítványok szíve aggodalommal, félelemmel addig is, és ez tényleg teljes rettegéssé fokozódhatott, amikor Jézust látták, még fel nem ismerve Jézust látták közeledni magukhoz. A Zsoltárok könyvéből az ige arról szól, hogy mi a teendőnk, hogyha megtelik szívünk aggodalommal. Annyi mindennel lehet tele a fejünk, annyi mindent hallunk mindennapokban, annyi mindenről gondolkodunk, és nagyon sokszor a szívünk is tele van mindenféle érzésekkel, indulatokkal, nagyon sok minden kavarog bennünk, és bizony sokszor azt éljük meg, hogy aggodalommal van tele a szívünk, vagy félelemmel, vagy a bűneink terhelnek és vádolnak minket, vagy bizonytalanság, kilátástalanság érzése tölt be minket, vagy csak feszültség sok minden miatt, ami körülöttünk történik. Nagyon sok mindennel tele lehet a mi szívünk. De vajon engedjük-e azt, hogy a mindenható Isten megvigasztaljon? Meg tudjuk-e üresíteni magunkat úgy, hogy megállunk és azt mondjuk, hogy most azt várom, Istenem, hogy Te tölts be engem, hogy a Te igét töltsön, hogy imádságok, énekek, hitvallás, bizonyságtételek töltsék be a mi szívünket. Tanítványok szíve is tele lehetett aggodalommal, tele lehetett a hajó is, akár már vízzel, nagyon sok minden veszélyeztette őket, és ebben a helyzetben szólt hozzájuk Jézus. Nagyon fontos bizonyságtétel volt a számomra az, amikor az engem nevelő, hitben nevelő lelkipásztorunknak a felesége beszélt arról, hogy az ő családjuk hogyan menekült át Erdélyből a 40-es években. Édesapja lelkipásztor volt, édesanyja tanítónő, és éppen iskolát hoztak létre abban a faluban, ahol szolgáltak és dolgoztak, és hát ennek a következménye volt az, hogy az életüket megmenthessék, hogy menekülniük kellett. És mondta Gyöngyi néni, hogy igaz, hogy ő még kicsiny volt, de ahogyan a család továbbadta ezt a menekülési élményt, az nagyon meghatározó volt az ő számára is. Ahogyan éjszaka, még ilyen, tényleg ilyen viharos idő is volt, ahogyan jöttek át a határon, és arról énekeltek egy bizonyság, vagy erősítésképpen magukban, azt az éneket mondták, hogy Mester a bősz vihar dühöng, hullám fölé hullám kél, tehát ismerik többen a testvérek. Igaz, hogy ez a vihar lecsendesítésének a történetéhez kapcsolódik, de hogy ők akkor nagyon nagy vihart éltek át, ahogyan ott kellett hagyni az otthonukat egyik pillanatról a másikra, a munkájukat, mindent, ami addig az életüket jelentette, és tényleg az volt a menekülés idején a bátorítás a számukra, hogy ebben a viharban is velük van az Isten. És ez igaz mindannyiunk számára, hogy különböző viharok rengetik, mozgatják meg az életünket, de ebben is velünk van az Isten. Jézus Krisztus a megrendült, megrémült tanítványait így szólítja meg, én vagyok, ne féljetek. És nem csak azt jelenti ez a mondat, hogy Jézus vagyok, nem kísértett vagyok, nem látomás, hanem tényleg én vagyok itt, a ti mesteretek, hanem a hangsúly azon van, vagyok. Ez a mondat a Szentírásban mindig Isten jelenlétét jelzi. Ezt a főpap is csak évente egyszer mondhatta ki a szentély előtt, és azt jelentette, jelen van az Isten. Itt van az Isten. Ennek az egész csodának, ahogyan Jézus a tengeren jár, ott a kulcsa, ott a megértésének a titka a mi számunkra, hogy Jézus Krisztusban, a tengereken, viharos tengeren járó Jézus Krisztusban ott van az Isten, ott van a tanítványok mellett, ott van, hogy vigasztalja őket, hogy megmentse, hogy megtartsa az életüket, ott van, hogy reménységet adjon a számukra, ott van, hogy elvegye a félelmeiket, aggodalmaikat, hogy megvigasztalja őket. És nem csak ott volt az Isten, hanem ez az ige ma is szól, nekünk is szól, akik itt vagyunk az ő házában. Én vagyok, ezt mondja Jézus, én vagyok, itt vagyok, ne féljetek, tegyétek le a félelmeiteket, aggodalmaitokat, bízzatok bennem, hogy én itt vagyok, ma is közöttetek. Olyan jó lenne, hogyha tényleg mindannyian, akik itt vagyunk, teljes szívünkből tudnánk hálát adni ezért, hogy az Isten jelen van az életünkben. Hogyha meg tudnánk élni azt, amit Mózes ott az égő csipkebokornál, ahol átélte a csodát, a titkot, a misztériumot, hogy ott van a csipkebokornál az élő Isten, aki beszél vele, és aki, amikor a nevét kérdezi Mózes, ezt mondja, vagyok, aki vagyok. Én vagyok az, aki szüntelenül veletek leszek, nem csak a jövőben, nem csak veletek voltam a múltban, hanem most a mában is itt vagyok, hogy megszabadítsalak, hogy megbocsássak, hogy szeresselek, hogy békességet adjak neked. Csak azt tehetjük, amit Mózes, hogy mi is levetett sarukkal, eltakart arccal, elcsendesedünk és várjuk, hogy megértsük, megéljük Isten akaratát. És aztán az a csoda, hogy azonnal célba is értek, pedig a leírások szerint körülbelül 5 kilométerre voltak a parttól, akkor, amikor Jézus odament feléjük, odament hozzájuk, és aztán egyszeriben úgy elrepült az idő, vagy Jézus megmutatta, hogy ő az időnek is ura, hogy egyszeriben megérkeztek, ott voltak a parton, mindannyian épségben, Jézussal együtt. Jézus Krisztus nem azt ígérte a mi számunkra, hogy a mi életünk az ilyen ünnepi békés csónakázás lesz egy gyönyörű szép tavon, egy tükör sima tavon, napfényben, hanem nagyon sok vihart, szenvedést kell megélnünk. Sokszor talán úgy érezzük, hogy magunkra hagyva. De mégis azt mondja ez a történet, ami számunkra, hogyha úgy érezzük is, hogy ő távol van, vagy magunkra hagyott, és hogy felkorbácsolódott körülöttünk minden, ő akkor is itt van, és segítségünkre van, és kiönthetjük előtte a szívünket. Ő akkor is tud rólunk, amikor mi éppen nem tudunk róla. Hogyha mi nem is látjuk, ő már itt van, hogy segítsen, és számon tartja a mi életünket. Akkor is, amikor talán még egészen el vagyunk foglalva az erőfeszítéseinkkel, bajainkkal, akkor már egészen közel van hozzánk. És talán mi is megrémülünk, mint a tanítványok. Azért, mert nem úgy közeledik felénk, ahogyan mi elvárnánk. Nem úgy segít, ahogyan mi szeretnénk. Nem mindig az történik, amiért sóhajtozunk és imádkozunk. De akkor is biztos az az evangélium, hogy Isten szeret minket, Isten a legdrágábbat, Jézus Krisztust azért küldte el erre a földre, hogy megmutassa, hogy a szenvedésben, a halál árnyékának völgyében, a halálban is velünk van, és azért vállalta ő a szenvedés minden kínját a kereszten, hogy aztán részesítse minket a feltámadás dicsőséges csodájában is, hogy mi is megélhessük azt, hogy aki itt van, az az élő Urunk, aki feltámadt a halálból, és aki ma is segít, és reménységet ad nekünk az örök életre. És hogyha behívjuk őt az életünkbe, akkor megéljük azt, hogy célnál van, célhoz ér az életünk, és egészen elvezet odáig, amikor színről színre láthatjuk őt. Az evangélium, a Zsoltár is arról tesz bizonyságot, hogy a mindenható Isten valóságosan jelen van az életünkben. Hogyha mi olykor meginognánk, aggodalmaskodnánk, félelem töltené is be a szívünket, akkor is vigasztalást ad a számunkra az ő jelenléte. Bizonyára mindannyian átéltük azt életünkben sokszor, hogyha valamitől nagyon féltünk gyermekkorunkban, vagy felriadtunk álmunkból, hogy odajött mellénk édesapánk, édesanyánk, és csak annyit mondott, hogy itt vagyok, ne félj, veled vagyok. És akkor valóban megnyugodhattunk. Ezt kínálja nekünk a mindenható Isten ma, és ezt át lehet vele élni. És azt kívánom, hogy mindannyian meg tudjuk élni azt, hogy akármilyen élethelyzetben vagyunk, akármilyen terheket hordozunk, elhihetjük, hogy az Isten itt van, és ma nekünk mondja, ne féljetek a halál árnyékának a völgyében, ne féljetek, hogyha a saját életetek végére gondoltok, mert Jézus Krisztus ezt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Testvérem, hiszed-e, hogy Jézus itt van? Hiszed-e, hogy az élet diadalmaskodik a halál felett? Hiszed-e, hogy minden helyzetben van reménység a számodra? Azt is elmondhatjuk Istennek őszintén, hogy hiszek, Uram, segíts az én hitetlenségemem, és megélhetjük, hogy ő a Szent Lelke által véghez viszi bennünk azt is, hogy a mi hitünk erősödjön. Szeretnék egy verset olvasni még Mikja Zsolt egyik versét, az a címe közel. Ahogy a vihar végig söpri az udvart és a birtokot, ahogy a jég ezer darabban a házunk tetején kopog, ahogy a szél süvít és tombol világot bíró téreken, érzem, tudom, nagyon közel vagy hozzám, Istenem. Ahogy a vihar csöndesedve fejét lehajtva elvonul, ahogy az eső tócságba gyűlve sugár melegben langyosul, ahogy a szél is megszelidül, kisimul messze réteken. Tudom, érzem, közel vagy hozzám, nagyon közel vagy, Istenem. Amen. Énekeljük a 294. dicséret második versét.
Csendesedjünk el. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, kihez mehetnénk fájdalmainkkal, ki lenne más, aki megvigasztalna bennünket, hiszen örök életnek beszéde van te nálad, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy ő benne megmutattad szereteted, hogy őt halálra adtad bűneinkért, hogy legyőzte a halált, feltámasztottad, hogy feltámadásunk záloga legyen. Ezzel a hittel és bizalommal szeretnénk tovább menni ebben az esztendőben. Kérünk, hogy a te szent lelked vigasztaljon és erősítsen bennünket ebben. Könyörgünk most minden megszomorodottért, gyászolóért, akik az elmúlt esztendőben és közelmúltban búcsúztak el szeretteiktől. Kérjük azt, hogy légy ott a gyásznak folyamatában. Kérjük azt, hogy adj nekünk felismeréseket. Kérünk és könyörgünk te hozzád, hogy ezekben a felismerésekben meglássuk magunk útját, meglássuk az ajándékokat is, amelyeket adtál nekünk, szerettünk által, amelyeket adsz nékünk, és amelyeket mi magunknak is tovább kell adnunk. Köszönjük, hogy gazdagítottál bennünket általa, és hogy kérjünk most azért, hogy a te erőddel fordulhassunk oda, te hozzád fordulhassunk oda egymáshoz, a te erőddel tudjunk a nékünk adatott idővel jobban gazdálkodni, mint ahogy ezt eddig tehettük. Könyörgünk a szeretteinkért, a kicsinyekért, az idősekért, a betegekért, most külön könyörgünk azokért, akik nehéz, súlyos betegségeket hordoznak, akiknek a helyzetében a legnagyobb szükség van arra, hogy egyszerre csak megpillantsanak téged a viharban. Így kérünk, áldj meg bennünket, légy velünk, és hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Mindenek előtt azzal kezdeném, hogy a 2009-es év is némelyeknek szomorúsággal kezdődött. Eltemettük Klimó Gézáné Balogh Rózát életének 89. évében. Ravatalánál az igét Jób könyve 16. részéből vettük, mert a kiszabott esztendők letelnek, és én útra kelek, és nem térek vissza, lelkem meghanyatlott, napjaim elfogynak, vár rám a sír. Végső búcsút vettünk Seres Józsefné Györfi Ilonától 71 éves korában. A vigasztalás evangéliumát a II. Korintusi levél 5. része alapján hirdettük, tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökké való mennyei hajlékunk. Isten vigasztaló szeretete vezesse a gyászolókat és mindnyájunkat ebben az új esztendőben. Szeretném hirdetni az alkalmakat, 5 órakor ifjúsági órákat, 17 órakor szintén a konfirmáltaknak a körét. Kedden 9-kor babamama kör és 6 órakor bibliaóra, szerdán délelőtt 10-kor bibliaóra, csütörtökön reggel 8-kor bibliaóra. A konfirmandus és ifjúsági csoportok péntek, szombat, vasárnap pedig a megszokott időben vannak. Hirdetem azt, hogy a kiáratnál megtalálható a választói névjegyzék legfrissebb változata. Múltkor is kértük, és azelőtt is, hogy ellenőrizzük, nézzük meg, hogy ott van a nevünk, az adataink megfelelnek-e, a telefonszám és hasonlók, van-e hiba benne. Esetleg azért nem vagyunk még rajta, mert az utolsó átutalások még nincsenek beledolgozva, de nagyon fontos, hogy precíz és pontos legyen az úgynevezett választói névjegyzék. Azt is kérjük, hogy vigyünk el gyülekezeti hírlevelet még, aki nem vitt a kiáratnál, nem csak a írások miatt benne, hanem fontos információk vannak, szintén azzal kapcsolatban, ami a gyülekezet, illetve a személyes egyházi pénzügyeink tekintetében fontos információk vannak, aki adóigazolást kér és hasonlókat, ez mind le van írva benne. Tehát kérem szépen, hogy vigyük el, és ezt a részét is olvassuk el, azon kívül pedig ajándékképpen is tovább lehet adni. Szintén jó dolognak tartjuk, hogy gyülekezetünknek most már van saját kis fali naptára, 2009-es naptár megjelent, néhány kép is van rajta, amiben gyülekezetnek a csoportképei vannak, ifjúságnak, kirándulásnak, ez 200 forint, nagyon szép kis helyes A3-as fali naptár, ez benne az egyházi ünnepek természetesen feltüntetve. Szeretném azt is mondani, hogy továbbra is gyűjtjük a használaton kívüli ágyneműket, természetesen fertőtlenítve, vasalva nem kell nyilván. Ezeket elvisszük a komlói fogyatékos fiatalokat foglalkoztató céghez, ahol ipari méretekben csinálják a rongyszőnyeget, ezért elsősorban világos színű, illetve fehér színű ágyneműkre volna szükséges, csíkokra vágják, és aztán rendesen, szabályosan megszövik. Gyűjtjük az 1 és 2 forintosokat még, akinek megvan, ezzel a konyhát szoktuk javítani. Folyamatosan történik a konyhafelszereléseknek a javítása. És lélekben már készülünk az ökumenikus imahétre, ami ugye január 22-től 25-ig, tehát csütörtök, péntek, szombat, vasárnaptól tart. Ezt még fogjuk hirdetni, de már jó, hogyha kezdünk ráállni. Csütörtökön az evangélikusoknál leszünk, pénteken a baptistáknál, szombaton nálunk, és vasárnap este pedig fönn a Zsolt atyánál, hogy ezt tavaly is tettük, és jó lenne, hogyha ebben egy kicsit aktivizálnánk magunkat, és többen lennénk, mint korábbi években, kicsit már megfáradtunk, most lelkesen készülnek a baptista testvérek is, énekkarral, mindennel, tehát mi is egy kicsit aktivizáljuk magunkat. És végezetül pedig el szeretném mondani, most a tavalyi esztendőnek csak a temetési adatait, 23 nőtestvérünket és 26 férfi testvérünket kísértük a tavalyi esztendőben utolsó útjukra. Isten legyen a megszomorodott szívűekkel. Keressük a 276. énekünket, és énekeljük el valamennyi versét, illetve mielőtt ezt tennénk, lesz orgona. Ugye? Nem, jó, 276, egyedüli reményem.
Oh, my God.
Békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta halálból a juhok nagypásztorát, a mi Urunkat Jézust, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennetek azt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Áldás békesség.